mennyire vagyunk, vagy érezzük biztonságban magunkat, ki mit gondol arról, hogy megfelelően gondoskodunk-e saját magunkról, illetve a gyerekeink jövőjéről, egyáltalán mennyibe kerül ma felnevelni egy gyereket, és hogyha már itt tartunk, akkor az elmúlt egy év gazdasági változásaira reagálva, mennyire kellett meghúzniuk a családoknak a nadrágszíjat, és hogyan élhetnénk ennél vagy a jelenleginél tervezhetőbben. Erről is beszélgetünk ma. Vendégem a stúdióban pedig Pataki Tíme, a Prémium Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, egyben a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint a Horizont Magán Nyugdíjpénztár igazgató tanácsának elnöke. Tíme, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
Az előbb elhangzott felvetések azt gondolom, hogy mindannyiunk számára húsba vágóak. Tehát, hogy nem mehetünk el ezek mellett a kérdések mellett, és azt kérem, hogy majd beszélgessünk is ezekről részletesebben, hiszen közgazdászként most már sok éve ugye az egészségpénztári, önkéntes és magán nyugdíjpénztári világban mozogsz, tehát tudsz majd releváns válaszokat adni erre, de azért ne menjünk el amellett, hogy majd felsoroltam, hogy milyen titulusaid vannak, hogy azért ez egy elég komoly karrierút, ami mögötted áll, miközben egy Szabolcs megyei kisvárosban születtél és nőttél fel, meglehetősen szerény körülmények között, ahogy te ezt nekem az interjú előtt elárultad. Volt benned egy olyan elképzelés vagy elvárás önmagaddal szemben, hogy egyszer majd egy ilyen karriert építs?
Nem. Nagyon egyszerűen és röviden válaszolva, nem. Igazából nem is nevezem ezt karrierépítésnek. Azt gondolom, hogy a karrierem, ha már így nevezzük, alakult gyakorlatilag magától. Én, ahogy szoktam mondani, amit tanultam és elhoztam otthonról, én mindig csak tettem a dolgomat. Elég keményen. Engem úgy neveltek a szüleim, hogy ha valamibe belekezdek, akkor azt be kell fejezni. Hogyha valamit csinálok, akkor azt jól és komolyan kell csinálni, oda tenni, minden energiámat arra fordítani. És én azt gondolom, hogy ennek köszönhetem, ahogy említette te is, egy meglehetősen szerény körülmények között elindult életből eljutottam idáig, és egy ilyen, hát akkor mondjuk úgy karriert futottam be.
Egyébként én azt gondolom, hogy ez nem egy szitok szó, tehát volt egy időszak, amikor a karrier építése, főleg a nők esetében eként gondoltunk, de szerintem ez nem az.
Igen, igen, lehet, hogy ez egy sztereotípia, és lehet, hogy azért is próbálom kerülni ezt a szót, mert azért megkaptam én is nagyon sokszor, hogy három gyerek mellett karriert építeni, nem gondolom olyan azt, hogy ez sok, hogy túlzás, inkább a gyerekekkel kellene töltenem az időmet, de hogyha lehet azt mondani, szerintem sikerült nekem.
Most már közel 30 éves a legnagyobb gyermeke.
Igen, közel 30 éves a legnagyobb, a középső lányom 27, és a legkisebb 21 éves. Talán most ők is már elindultak a saját karrierjük
és
útján.
És azért hogy eszembe, hogyha azt mondtad, hogy amiben belekezdek, úgy neveltek téged, hogy azt csinálja az ember rendesen, ugyanez igaz a gyerekvállalásra is, hogyha belekezd az ember, akkor ott is a maximumot próbálja nyújtani. És akkor ott a kérdés, hogy ezt a kettőt majd hogy lehet együtt csinálni, vagy hogy lehet együtt csinálni jól, és erről is kérdeznélek majd. Azt mondtad, hogy neki indultál, és gyakorlatilag azért minden a terveid szerint alakult, felvettek a közgázra, de volt gyerekkori álmod, hogy te majd egyszer közgazdász legyél?
Nem, ez soha nem volt álmom. Általános iskolában és a gimnáziumban is tényleg igazán jó tanuló voltam, és nagyon-nagyon széles volt az érdeklődési köröm. Inkább úgy mondanám, hogy mivel így neveltek, ezért igyekeztem mindenben nagyon jó lenni. Ami elég hamar megmutatkozott, az, hogy nagyon érdekel a matematika, fizika, kémia, tehát az természettudományos tárgyak sokkal inkább érdekeltek, mint az irodalom vagy a történelem. Ettől függetlenül mindenhol igyekeztem, és meg is tudtam állni a helyemet. És amikor a pályaválasztásra került a sor, voltak ilyen kis, nagyon vicces gondolataim, hogy majd én színésznő leszek, mert volt egy színjátszókör az általános iskolában, ahol tanultam. Anyukám egyből lebeszélt róla, tehát nyilván ő egy nagyon racionálisan gondolkodó, egyszerű családból származó, nagyon karakán kisnő, hogyha lehet így mondani, és ő mondta, hogy szerinte ezen nagyon erősen el kellene gondolkodnom, hogyha szeretnék színésznő lenni, akkor majd egyszer talán, de először egy normális szakmát kell tanulni, ugye ez is megint egy újabb sztereotípia. Szóval a lényeg az, hogy azért választottam gimnáziumot, hogy legyen még időm gondolkodni ezen, hogy akkor hova tovább. És gimnáziumban, mivel már akkor is nagyon fontos volt az, hogy valaki idegen nyelvet tanuljon, ott egy német szakos osztályba vettek fel, és a matek tanárom volt az osztályfőnököm is egyben, és ő elég hamar felfigyelt rá, hogy elég jól megy a matek. Igazából az volt vele a jó, hogy nem kellett tanulnom rá. Tehát, hogy tényleg az egy ilyen szórakozás volt számomra. Inkább úgy éreztem egy-egy matek példát, mint egy keresztrejtvény fejtést, tehát nagyon élveztem az egészet, és akkor ő beszélt rá, hogy akkor inkább matek faktra járjak.
És így lesz valakiből okleveles közgazdás és könyvvizsgáló egyszer.
Hát igen, mert aztán tehát a felvételi választás az úgy történt, hogy kinyitottam a felvételi könyvet, akkor még nem volt internet, nem voltak ilyen komoly segítségek. Kinyitottam a könyvet, megnéztem, hogy matek mellé mit lehet választani. Úgyhogy ennyire egyszerű. Matek, történelem, mind a kettő érettségi tantárgy, elég jól megy mind a kettő, akkor felvételizünk ide. Sejtésem se volt róla, hogy mit csinál egy közgazdász, de abban az időben volt nagyon alakulóban minden. Ugye akkor volt a nagy rendszerváltás. És a közgáz az azért már mindenhol elég komoly hírnek körvendelt. Tehát az, hogy valaki a közgázra, a budapesti közgázra jelentkezik, az egy komoly dolog volt. És akkor gondoltam, hogy ide. És hát sikerült elsőre. Örültem neki nagyon.
És milyen érzés volt felkerülni Budapestre egy 5 órányi vonatútra lévő kisvárosból? Voltak nehézségek, sokkok az elején?
Sokkoló volt, igen. Uh-huh. Úgy, ahogy mondod. Egy 10-20 ezer fős agglomerációval egyet 20 ezer fős kisvárosból érkeztem fel, ahol gyakorlatilag mindenki ismert mindenkit, ott volt a teljes rokonságom, barátaim, és hát egy vidéki kisvárosnak a hangulata, én szerintem nem kell ecsetelnem, hogy egészen más, mint Budapestnek a hangulata. Nagyon rosszul érintett, hogy mikor ide felérkeztem, hogy néztem az embereket, próbáltam a szemükbe nézni, mindenki lesütött szemmel, mert nem mosolyogtak, nem köszöntek vissza, gyakorlatilag
hova
nem
kerültem.
Is, igen, hogy hova kerültem. Igazából ez volt az első, amikor hajléktalannal találkoztam. Az nagyon lesújtott. Szerettem volna a világ összes hajléktalanjának segíteni, de hát nekem is alig volt pénzem, hogy magamat eltartsam. Szóval sokkoló volt. Körülbelül 1 év volt, mire kikeveredtem ebből az egészből. Igazából azt is mondhatnám, hogy lelkiválságba kerültem, lehet, hogy az volt, akkor ezt még nem tudtam így elemezni.
Megszeretted Budapestet, ha már itt tartunk?
Nagyon. Nagyon megszerettem, de sok évbe telt. Hát szerintem 10-15 év, de most már valóban Budapestet tartom az otthonomnak, nagyon szeretem, a világ legszebb városának gondolom. Jártam már pár helyen, de szerintem Budapest a világ legszebb városa. Tényleg nagyon szeretem.
Beszélünk a szakmai kérdésekről, arról, hogy mivel foglalkozol. Engem egy dolog még megérintett, hogy azt mondtad, hogy nehéz volt a kezdet még az egyetemen, és hogy besétáltál akkor a helyi egyetlen nemzetközi multihoz, mert hogy nem volt anyagi támogatásod, és letárgyaltál velük egy ösztöndíj szerződést a következő 5 évre. Ami így egyszerűnek tűnik, de azért nem egy általános dolog ez, hogy neked mindig minden sikerült, meg ennyire talpra esett voltál már 20 évesen is?
Végül is lehet úgy összegezni, igen, hogy sikerülnek a dolgok, de nem tartom magam mázlistának, tehát úgy érzem, hogy megteszem azt, amit kell, azért, hogy sikerüljön. Azért mosolyodtam el az előbb ezen, amit mondtál, hogy mindig minden sikerült, mert volt egy ilyen nagyon érdekes mondás, ami a családban már szállóige volt. Ismerősök, közelebbi, távolabbi barátok mindig ezt mondták, hogy hát Timi, neked könnyű. De hát nem értettem soha, hogy igen, így nézett ki kívülről, de hogy én azt gondolom, hogy megtettem érte, amit kellett. Tehát, hogy nagyon keményen odaültem, tanultam, dolgoztam, és valóban, mivel felmértem azt, hogy nagyon jó, felvettek a közgázra, itt leszek, viszont a szüleim nem tudnak anyagilag támogatni, ezért aztán valamit kellett lépnem. Tehát, hogy nem jöhettem úgy fel Budapestre, hogy persze kollégiumot kaptam, azért is kellett jelképes összeget fizetni, de nem olyan volt a helyzet, mint most, tehát, hogyha valaki szociálisan rászorult, akkor lehetett kollégiumban, de hát azért enni kell. És volt egy multicég ott a kisvárosban, ez volt az egyetlen nagy nemzetközi cég, és én azt gondoltam, hogy akkor én most oda bemegyek. És akkor megkérdezem őket, hogy hát hogyha már a kisvárosunknak egy diákját felvették közgázra, a messzi Budapestre, talán akkor lesz olyan szakmai tudása majd valamikor, amit ők is tudnak hasznosítani. Ezt így előadtam, és egyébként nem kellett nagyon rábeszélni őket, úgyhogy így örömmel aláírták velem ezt az ösztöndíj szerződést, amit nagyon vicces kimondani, mert hogy havi 5000 forintot kaptam. De az pont elég volt arra, hogy el tudjam látni magam havonta ebből az 5000 forintból. Nem bőségesen, de elég volt, és jó volt.
Mi fogott meg később, ugye a magán- és egészségpénztári világban egy olyan pillanatban kerültél bele, amikor minden formálódott, alakult?
Ez így van, ez egy teljesen új világ volt akkor. És ebben nagyon nagy szerencsém van, hogy gyakorlatilag bekerülhettem a pénztárak születésébe. Viszont ez megint egy teljes véletlen, hogy engem az egyik volt egyetemista csoporttársam hívott fel, amikor körülbelül egy éve voltam otthon egyetem után, akkor már a két gyerekemmel, hogy szerinte kellene nekem most már dolgoznom. Akkor még nem gondoltam arra, szívesen pihentem volna még egy kicsit a gyerekekkel, viszont mivel anyagilag még nagyon picik voltak, igen, még alig volt egy éves a középső, igen. És a férjemmel megbeszéltük, hogy hát valóban, hogyha én elmegyek dolgozni, akkor valószínű, hogy anyagilag jobban kijövünk, és akkor én elindultam ezen az úton. Ez az állami pénztárfelügyelet volt. Az állami pénztárfelügyelet foglalkozott ezeknek az önkéntes, illetve magánnyugdíj pénztáraknak az ellenőrzésével.
Tehát revizor voltál.
Revizor, igen, ezt így kimondva, ugye, nagyon érdekes szó, de igen, revizor voltam. Igazi hivatali élet volt ez az államigazgatási szféra minden szépségével és nyűgével, és hozzáteszem, sokat kellett dolgozni, viszont nagyon nagy tapasztalás volt, és szerintem egy nagyon-nagyon jó útja annak, hogy elinduljon valaki egy ilyen szakmai úton, és mivel akkor formálódott az egész rendszer, akkor alakultak ki a jogszabályok, akkor alakult ki annak a rendszer, hogy hogyan is kellene ezt az egészet ellenőrizni, egészen furcsa hibrid szervezetek ezek a pénztárak, nem is részvénytársaság, nem is alapítvány, non-profit szervezetek, a pénztártagokat tulajdonosai. Szóval érdekes volt így belecsöppenni, és együtt alakítani, együtt alakulni.
És hát az egyik oldalra a másikra kerültél.
Igen.
Az ellenőrzőből a másik igen. oldalra.
Nem ezt úgy tudom, szoktam mondani viccesen, hogy vadászból nyúl lettem, ugyanis másfél év.
De már a vadász tudásával, és ez mondjuk így pozitív.
Igen. Szűk két év után a felügyeletről átmentem dolgozni az egyik legnagyobb magánnyugdíjpénztárhoz, az OTP magánnyugdíjpénztárhoz. Ott a pénzügyekért és a számvitelért felelős osztályvezető lettem. Egy érdekes helyzetekbe csöppentem, mivel még akkor is nagyon fiatal voltam, és olyan szakmailag sokkal tapasztaltabb, viszont a pénztár szakmában nem tapasztalt, hiszen rövid ez a pénztár szakma még abban az időben, amiről beszélünk. Kollégákat kellett irányítani, akik azért jóval idősebbek voltak, mint én.
Jelentett kihívást akkor? Voltak nehézségek?
Igen, volt. Azért mondjuk még a felügyeletem volt egy kollégám, aki férfi is volt, és jóval idősebb, mint én. Egyébként egy angyalember volt, tehát hogy nem volt semmiféle alűrje, de az kihívást jelentett, hogy kimentünk ellenőrizni egy pénztárhoz, és ott nekem kellett a vizsgálat vezetőjének lenni, és gyakorlatilag irányítani őt. Azért ez 20 pár évesen, ez nem egyszerű.
Viszont 5 év után én úgy láttam, hogy már gazdasági igazgató lettél az Unika önkéntes egészségpénztárnál, utána már lépdeltél előre Prémium és Horizont ügyvezető igazgató, igazgatóság tanácsának elnöke. Tehát az, amiről beszéltünk, hogy elindult egy karrierút, amiben mindig jött az újabb és újabb kihívás, azt megugrottad, meglépted. És akkor tényleg szakmázzunk egy kicsit, mert hogy úgy indítottam ezt a mai beszélgetést, hogy mennyire érezzük biztonságban magunkat, hogy mennyire gondoskodunk saját magunkról, vagy akár a gyerekeink jövőjéről, és erről azért is tudsz konkrét adatokat vagy számokat mondani, mert hogy készítettetek egy több mint 10 000 fős felmérést nemrég a témában, és engem az meglepett, hogy ott a megkérdezettek közel 40%-ának romlott az életszínvonala az elmúlt egy évben, és ugyanebben az időszakban a kitöltők 33%-ának kellett növelnie a családjának az egészségügyi kiadását, és akkor innen nézve azért nem olyan egyszerű a helyzet.
Ez így van, valóban. És azért bontsuk ketté ezt, mert ugye az öngondoskodás az manapság, nem is tudom, egy kicsit már ilyen elcsépelt, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül foglalkozni kell vele. És ketté bontanám, mert az embernek gondoskodnia kell a jövőjéről, a nyugdíjáról, mi lesz majd nyugdíjas korában, és gondoskodnia kell nyilván a jelenről, ami az egészségi állapotával függ össze, és hát hiába igyekszünk megelőzni az egészségügyi problémákat prevencióval, sportolással, egészséges életmóddal, ettől függetlenül azért lehetnek problémák, és ilyenkor jó, hogyha van valakinek egy egészségpénztári számlája. Ugye azért mondom, hogy ketté bontanám, mind a két pénztárnál ott vagyok, önkéntes nyugdíjpénztárban is, és egészségpénztárban is, mert azt láttuk, és a felmérés is ezt igazolta vissza, hogy most az utóbbi egy évben, ahogy te is mondtad, a családok gazdasági helyzete romlott, egyre nehezebb nekik félretenni, és hát sajnos az első, amin igyekeznek spórolni, az a nyugdíjpénztári megtakarítás.
Mert azt majd meg megoldom
igen,
később.
Igen, mert majd megoldom később, mert a nyugdíj az még olyan távol van. És ugye hát ilyenkor jönnek ezek az ismerős mondatok, meg sem fogom érni a nyugdíjas koromat, majd talán a gyerekek, vagy majd elmegyek egy öregek otthonába. Nem gondolják ezt komolyan, hogy valóban kellene a nyugdíjra takarékoskodni. Az egészségre való takarékoskodás, gyűjtögetés, az már egy kicsit más, főleg úgy, hogy az egészségpénztárak úgy működnek, hogy az ember oda vagy beteszi a pénzét, nagyon komoly előnyhez juthat, hiszen az állam ezt azért támogatja egy adókedvezménnyel. És amit mondtál, azt látjuk, hogy sok pénzt, és egyre több pénzt kell kiadni az embereknek az egészségükre, illetve az egészség megőrzésükre, viszont ezért cserében egyre kevesebbet tudnak igénybe venni, mert ugye emelkedik ott is nagyon komolyan az árszínvonal. A magánorvosi ellátások, a gyógyszerek ára, és minden egyéb sajnos emelkedik.
És akkor nem beszéltünk még arról, hogy magánorvosi ellátás, hogy erre ki és mennyire szeretne vagy tud áldozni, mert hogy ezt is mértétek, mit jelez a tendencia?
Azt, hogy mi annak nagyon örülünk, hogy az egészségpénztárak korábban főleg gyógyszerköltésre voltak használatosak. Ha megengeded, egy kicsit kitérek arra, hogy egyáltalán hogyan is működik ez az egész. Mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan se az egészség, se az önkéntes nyugdíjpénztárakat nem nagyon tudják, hogy hogy működik. Sőt, keverik is itt a fogalmakat. Tehát az egészségpénztárak és a nyugdíjpénztárak is, az önkéntesek úgy működnek, hogy belépnek egy ilyen szervezetbe. Ezt mi belépésnek hívjuk, de igazából inkább úgy mondanám, hogy számlát nyitnak egy ilyen helyen. Egyébként akárhány egészség, illetve akárhány önkéntes nyugdíjpénztárban lehet ilyen számlát nyitni. Számlát nyitnak, van a pénztáraknak általában egy elvárt minimális befizetési igénye, amit egyébként az alapszabályban fektetnek le. Ezt elvileg be kell fizetni havonta, gyakorlatilag semmiféle szankcióval nem jár, hogyha a pénztártagok nem fizetik ezt be, és ahogy gyűjtögetik itt a számlájukon a pénzt, a befizetések után igénybe vehetnek adókedvezményt. Ez az adókedvezmény évente az adóiknak a 20%-a, hogyha két pénztárban vagy több pénztárban is vannak, akkor összesen maximum 150 ezer forintot lehet igénybe venni. Ez azt jelenti, hogy 750 ezer forintot éri meg befizetni egy ilyen önkéntes egészség vagy önkéntes nyugdíj, illetve mindkettőben együtt, és akkor cserében ezeket az összegeket, amik itt halmozódnak, fel lehet használni egészségpénztárban nyilván egészségcélú vagy önsegélyező célú szolgáltatásokra, nyugdíjpénztárban pedig hát majd a leendő nyugdíjnak a kiegészítésére.
Mit látsz, mennyire vagyunk mi magyarok nyitottak arra, hogy akár a jelenlegi egészségügyi kiadásaink kapcsán spóroljunk vagy takarékoskodjunk, és előre gondolkozzunk, és a jövőnket, illetően, ahogy te is mondtad, a nyugdíjunkra gondoljunk.
Nyugdíjnál egyértelműen azt látjuk, hogy sajnos még mindig nem vagyunk eléggé előre gondolkodóak. Van egy szűk réteg, akik tényleg nagyon komolyan gondolják azt, hogy a portfóliójukba be kell tenni egy önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítást is, mert hogy ez jó lesz majd kiegészítésnek, de ez nagyon szűk. És sok a feladat még azzal, hogy edukáljuk a népességet, hogy a fiatalabbakhoz is eljussunk. Az a tapasztalat, hogy egyre inkább öregszik az önkéntes nyugdíjpénztáraknak a tagsága. Egyébként az ÖPOSZ, az önkéntes pénztáraknak a szövetsége is készített egy ilyen felmérést, és meg lehet találni a honlapjukon részletes adatokat, most ebben nem mennék bele. Az egészségpénztárnál viszont azt látjuk, hogy mivel egyre nehezebben elérhető a magánegészség, pontosabban az állami egészségügyi ellátás, tehát ezt biztosan halljuk hírekből, meg szerintem mindenki tapasztalja maga, hogy nagyon hosszúak a várólisták, nagyon nehéz bekerülni intézményekbe. Ezért aztán igyekeznek a magánorvosi ellátás felé fordulni az emberek, viszont az anyagiak meg egyre szűkösebbek. A magánorvosi ellátások pedig egyre drágábbak. Úgyhogy ez egy ilyen nagy kettősség, amit látunk, az, hogy egyébként mennének, mindenképpen kell egészségügyi ellátást valahonnan igénybe venni, viszont egyre kevesebb pénzük van rá. De ami még tapasztalat, és ami látszik a mi egészségpénztárunknak az adataiból, az az, hogy az örömünkre szolgál, hogy nem gyógyszerekre költik ezt a pénzt, hanem valóban inkább orvosi ellátásokra, azon belül szűrésekre, vagy tehát egyéb olyan szolgáltatásra, igen, vizsgálatokra, például MRI vagy CT, vagy egyéb olyan vizsgálatokra, ami tényleg kiegészíti az állami egészségügyi ellátást. De hogy nehéz. Tehát, hogy azt látjuk, hogy valóban nehéz az ügyfeleknek, és hogy egyre nehezebben megy.
Tartsunk egy kis szünetet, majd innen folytatjuk a beszélgetést. beszélgetést vendégem Pataki Tíme, a Prémium Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, egyben a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint a Horizont Magánnyugdíjpénztár igazgató tanácsának az elnöke. Hamarosan innen folytatjuk.